juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
A brüsszeli bürokraták történelmi bűne, hogy az Európai Unió érdekérvényesítő képessége most már gyengébb, mint bármikor korábban, fogalmazott Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter. Az Európai Bizottság elnökének és az Európai Unió külügyi főképviselőjének köszönhetően az EU ma már arra is képtelen, hogy megvédje saját tagállamait egy tagjelölt zsarolásával szemben, fogalmazott a tárcavezető. Szijjártó Péter hozzátette, Ukrajna ugyanis a Lukoil olajszállítmányainak letiltásával a magyar kőolajimport 1/3-át és a szlovák kőolajimport 45%-át sodorta veszélybe. Ez az ukrán lépés kockára teszi mind Magyarország, mind Szlovákia energiaellátásának biztonságát. Az Európai Bizottság pedig ahelyett, hogy a sarkára állna és megvédené két tagországát, inkább kifogásokat keres és mentegeti az ukrán zsaroló lépéseket, írja a miniszter. Ez elfogadhatatlan és felháborító viselkedés a brüsszeli bürokraták részéről, tette hozzá Szijjártó Péter. A fenntartható fejlődési célok megvalósítása komoly kihívás elé állítja a G20 országokat is, ezért az Európai Uniónak is lépéseket kell tennie a vállalások előmozdítása érdekében, mondta Varga Mihály Rio de Janeiroban, azt követően, hogy felszólalt a G20-as pénzügyminiszterek és jegybankelnökök tanácskozásának második napján. A pénzügyminiszter kiemelte, ahhoz, hogy a 2015-ben lefektetett célok teljesüljenek, a nemzetközi pénzügyi struktúra átalakítása szükséges. A tárcavezető emlékeztetett, az ENSZ keretében 2015-ben fogadták el a fenntartható fejlődési célokat, amelyek 17 olyan célt jelentenek, amelyeket 2030-ig kellene elérnie a nemzetközi közösségnek. Ezek közé tartozik a tisztességes munka és gazdasági növekedés elősegítése, vagy az ipar és innováció fellendítése, fogalmazott Varga Mihály. Hozzátette, ezen célok elérésében stagnálás vagy visszalépés tapasztalható. Éppen ezért a G20-ak úgy látják, hogy az államadósság, a tőkeáramlás és a nemzetközi fejlesztési bankok reformjával kapcsolatos intézkedések hatékonyan segíthetnék a fejlesztések finanszírozását. Ezt az Európai Unió álláspontját képviselve mi is támogatjuk, fejtette ki Varga Mihály. Demokrácia deficit állapotában van ma az Európai Unió a nemzeti kisebbségek kapcsán, erről Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó beszélt Tusnádfürdőn. Szili Katalin a 33. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban önrendelkezés Brüsszel árnyékában címmel tartott kerekasztal beszélgetésen kiemelte, az európai polgároknak több mint 10%-a őshonos kisebbségi sorban él. Az Európai Unió politikájának a prioritásai között ugyanakkor ez a kérdés az utolsó helyen áll, lényegében nem foglalkoznak vele. Rámutatott, amíg az Európai Unió nem vállalja fel ezt a kérdést, addig a demokrácia deficit állapotában van. Mint fogalmazott, a kisebbségek ma az Európai Unió árnyékában vannak. Kiemelte, ő külön választaná a függetlenségi törekvéseket és a nemzeti kisebbségek autonómia törekvéseit. A posztszocialista országok esetében, ha kiejtik azt a szót, hogy autonómia, mindenki az elszakadásra gondol, a 20. századi történések alapján, fogalmazott Szili Katalin. Idén ismét emelkedett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre felvettek száma. Összesen 2948 új hallgató kezdheti meg az egyetem világi képzésein a 2024-25-ös tanévet, ami közel 10%-os emelkedést jelent az előző évhez képest, olvasható az egyetem honlapján. A Bölcsészet és Társadalomtudományi Karra 1990 hallgatót vettek fel. A legmagasabb pontszámokra a pszichológia és a nemzetközi tanulmányok alapképzéseken volt szükség. Pszichológia szakon 460 pont kellett a bekerüléshez, ez országos szinten is kiemelkedő, áll a közleményben. Sport. A magyar férfi vízilabda válogatott is megkezdi szereplését a párizsi olimpián. Varga Zsolt együttese a női kézilabdázókhoz hasonlóan a házigazda franciák ellen rajtol. Az esélyek ugyanakkor ebben a párosításban egyértelműen a magyarok mellett szólnak, még akkor is, ha a franciák februárban a dohai világbajnokság negyeddöntőjében óriási meglepetésre nyertek, ezzel legnagyobb sikerüket aratták. Végül az időjárásról. Legfeljebb fátyolfelhők lehetnek felettünk, nagyrészt felhőtlen, csapadékmentes idő várható. Az Észak-Dunántúlon helyenként továbbra is élénk lesz a déli szél, másutt legyengül a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 14 és 20 fok között alakul, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, enyhébb idő a szelesebb Észak-Dunántúlon várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
Engem szállt. csak ennyi jár. Úgy vittél el, de úgy fogtál el. Nem értem most, miért hullunk szét. De téged akarnak, de engem akarnál. Más játszottál, s ha választottál, mondd el mégis, miért estünk szét.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Mrs. Donovan. A kellemes arcú, ezüstös hajú öreg úr nem olyan embernek látszott, aki hamar kijön a sodrából, de szeme most dühösen villogott rám, és ajka remegett a méltatlankodástól. Mr. Harriott, mondta, azért jöttem, hogy panaszt tegyek. Nagyon nehezményezem, hogy ön egyetemistákat enged a macskámon gyakorolni. Egyetemistákat? Miféle egyetemistákat? Nem értettem a dolgot. Azt hiszem, ön nagyon is jól tudja, Mr. Harriott. Néhány napja behoztam a macskámat még kivételre. Erről az operációról beszélek, bólintottam. Igen, nagyon jól emlékszem, de hogy kerülnek ide az egyetemi hallgatók? Hát az operáció sem igen nagy volt, s illetékes szakvélemény szerint valaki olyan csinálta, aki éppen csak tanulja a mesterségét. Az öreg úr harciasan előre nyomta az állát. Helyes, mondtam. Vegyük sorjába a dolgokat. Én magam végeztem az operációt, és ki kellett tágítanom a sebet, mert a macskája az előre haladott vemhesség állapotában volt. Az embriókat nem tudtam átnyomni az eredeti vágáson. Ó, ezt nem tudtam. Másodszor, nálunk nincsenek most egyetemisták. Csak szünidőben jönnek, s ha itt vannak, akkor sem engedjük őket operálni. Hát az a hölgy szilárdul meg volt győződve az igazáról. Megingathatatlanul. Csak rápillantott a macskára, és kijelentette, hogy ez egy egyetemista munkája. Hölgy? Igen, mondta az öreg úr. Nagyon ért az állatokhoz, és átjött, hogy segítsen a macskámnak felgyógyulni. Valami kitűnő táporokat hozott magával. Úgy, vakító villám hasított át agyom ködén. Minden egyszerre világossá vált. Ugye Mrs. Donovanről van szó? Hát igen, úgy hívják. Az öreg Mrs. Donovan olyan asszony volt, aki mindenütt felbukkant. Mindegy, mi történt Derobájban, esküvő, temetés, árverés, az ember ott látta a köpcös kis alakot és a dió arcot a nézők között, a fekete gombszemek mindent észrevettek, és mindig ott volt, póráz végén a terrierje is. Amikor öregnek nevezem, csak sejtéseimre támaszkodom, mert kortalannak látszott. Régóta itt lakott már, de lehetett bármilyen korú, 55 és 75 között. Kétségtelenül egy fiatal nő életereje működött benne, mert hatalmas távolságokat járt be odaadó igyekezetében, hogy az eseményekkel lépést tartson. Sokan rossz néven vették élén kíváncsiságát, de bármilyen okból is Mrs. Donovant sürgölődése a város életének csaknem minden területére elvitte. Egyik ilyen terület a mi állatorvosi működésünk volt. Mert Mrs. Donovan érdeklődésének tágas körébe többek közt az állatgyógyászat is beletartozott. Mi több, azt hiszem, bízvást mondhatjuk, hogy életének ez az oldala túlnőtte a többit. Hosszan tudott beszélni kisállatok betegségeiről, és egész fegyvertárnyi orvosság, gyógyszer állt a rendelkezésére. Két specialitása a csodatévő táppor, és az a kutyasampon volt, amely felülmúlhatatlan hatásfokkal szépítette meg az állatok bundáját. Hátborzongató biztonsággal ki tudta szimatolni, hol van beteg állat, és nem egyszer megtörtént körútjaim során, hogy ott találtam Mrs. Donovant, sötét arca odaadóan hajolt a hitem szerint én rám váró páciens fölé. Éppen borjulábkenőccsel vagy valamelyik saját találmányú csodaszerével kezelte a beteget. Nekem több bajom volt vele, mint Siegfriednek, mert én vállaltam a nagyobb részt praxisunk kisállatgyógyításában. Szerettem volna ezt az ágazatot kifejleszteni és kisállatgyógyító híremet javítani, de Mrs. Donovan ebben nem jelentett segítséget. A fiatal Mr. Harriot, mondogatta ügyfeleimnek, nagyon ügyesen gyógyít marhát és ilyesmit, de kutyához, macskához egyáltalán nem ért. És persze hittek neki, és vakon bíztak benne. Megvolt benne a műkedvelő ellenállhatatlan, misztikus vonzása, és amellett még kivált kép kedvessé tette Derobájban, hogy sohasem kért pénzt tanácsaiért, orvosságért, hosszú és buzgó ápolásért. A városka idősebb emberei mesélték, hogy férje egy ír béres, jó pár éve meghalt már, és bizonyára félretett egy kis pénzt, mert Mrs. Donovan szemlátomás szabadon élhetett teljes érdeklődési körének, anyagi gondok nélkül. Mivel egész nap Derobály utcáit járta, gyakran találkoztam vele, ő mindig kedvesen rám mosolygott, s elmondta, hogyan virasztott egész éjjel Mrs. Ez és Ez kutyája mellett, amelyet én kezeltem. Biztosra veszi, hogy sikerül megmentenie. Aznap azonban, amikor berohant a rendelőbe, nem ült ki mosoly az arcára. Siegfried és én éppen teáztunk.
Mr. Harriot, ziálta. Tud jönni? Elgázolták a kiskutyámat.
Felugrottam és kiszaladtam bele a kocsihoz. A vezető melletti ülésre ült, lehajtott fejjel, kezét szorosan összefonva térdén.
Kibújt a nyakörvéből és egy kocsi elé szaladt, mondta halkan. Az iskola előtt fekszik félúton, Cliff End Roadon. Kérem, segítsen.
3 perc alatt ott voltam, de amikor a járdán elnyúló poros kis test fölé hajoltam, tudtam, hogy nem tehetek semmit. A gyorsan üvegesedő szemek, a ziháló lélegzet, a nyálkahártyák ijesztő halványsága mind ugyanarról beszélt. Visszaviszem a rendelőbe, és adok neki sóoldatot, Mrs. Donovan, mondtam. De sajnos súlyos belső vérzése van. Látta pontosan, mi történt? Nyelt egyet. Igen, a kerék keresztül ment rajta. Májron csalódás, annyi biztos. Kezem a kis állat alá csúsztattam, s kezdtem óvatosan felemelni, de közben abba maradt a lélegzés, és a két szem mereven előre tekintett. Mrs. Donovan térdre ereszkedett, és néhány percig gyengéden simogatta a fej és a mellkas durva szőrzetét. Vége van, ugye? Suttogta aztán. Sajnos vége, mondtam. Lassan talpra emelkedett, és tanácstalanul állt a nézők bámészkodó kis csoportjában. Ajka mozgott, de képtelen volt bármit is mondani. Karon fogtam, oda vezettem a kocsihoz, és kinyitottam az ajtót. Szálljon be, mondtam. Hazaviszem. Hagyjon mindent rám. Becsavartam a kutyát az elletőkezes lábasomba, és beraktam a csomagtartóba. Aztán elindultam. Mrs. Donovan csak akkor kezdett el némán sírni, amikor a házához értünk. Szó nélkül ültem, míg abba nem hagyta. Aztán megtörölte a szemét, és hozzám fordult. Gondolja, hogy szenvedett? Biztosra veszem, hogy nem. Olyan gyorsan történt, fel sem foghatta. Megpróbált mosolyogni. Szegény kis Rex. Nem tudom, mit csináljak nélküle. Tudja, megtettünk együtt egy néhány mérföldet. Igen, csodálatos élete volt Mrs. Donovan. És hadd adjak egy tanácsot. Szerezzen egy másik kutyát. Nagyon elhagyatott lenne kutya nélkül. Megrázta a fejét, nem? Képtelen volnék rá, az a kis kutya oly sokat jelentett nekem. Nem adhatom át a helyét egy másiknak. Hiszen tudom, mit érez most, de szeretném, ha gondolkodna rajta. Nem szeretnék kérges szívűnek látszani, de azt mondom mindenkinek, akinek elpusztul a kedvence. És tudom, hogy jó tanács. Mr. Harriet, nekem soha többé nem lesz kutyám. Megint megrázta a fejét, nagyon határozottan. Rex, sok éven át hűséges barátom volt, és én emlékezni akarok rá. Ő volt az utolsó kutyám. Ezután gyakran láttam a városban Mrs. Donovant, örömmel tapasztaltam, hogy épp oly aktív, mint eddig, bár furcsán hiányosnak látszott a pórázon vezetett kis kutya nélkül. De talán egy hónap is eltelt, mire legközelebb beszéltem vele. Aznap délután felhívott az állatkínzás elleni királyi társaság felügyelője, Halliday. Mr. Harriet, mondta, szeretném, ha eljönne velem és megvizsgálna egy állatot, kegyetlen bánásmód. Rendben, milyen állat? Kutya, és az ügy nagyon csúnya. Szörnyűségesen elhanyagolták. Megadta az öreg téglaházakból álló Folyóparti utca nevét, és azt mondta, ott találkozunk. Halliday már ott várt rám, elegánsan és céltudatosan a sötét egyenruhájában, amikor megálltam a kocsival a házak mögötti utcáskában. Nagy darab szőke ember volt, vidám, kékszemű, de most, ahogy odajött a kocsihoz, nem mosolygott. Itt van Ben, mondta, és hosszú, omladozó falon nyíló ajtóhoz vezetett. Néhány kíváncsi ácsorgott körülöttünk, az elkerületetlenség érzetével fedeztem fel köztük egy gnomszerű barna arcot. Lefogadhatná az ember, gondoltam, hogy Mrs. Donovan ilyen ügyből nem maradt ki. Bementünk a kapun át a hosszú kertbe. Úgy tapasztaltam, hogy Derobályban még a legszegényebb lakóhelyekhez is hosszú földcsík tartozott, mintha az építők biztosra vették volna, hogy azok a falusiak, akik ott fognak lakni, a föld megművelésével is akarnak majd foglalkozni. Zöldség és gyümölcs termesztéssel, csekély mértékben még állattartással is. Az ember rendszerint talált egy disznót, néhány tyukot, gyakran csinos virágágyásokat. De ez a kert vadon volt. Az elhagyatottság dermesztő légköre fogta körül a burjánzó, összefonódott fűben álló néhány görcsös alma és szilvafát, mintha minden élőlény elmenekült volna innen. Halliday odament egy rozsdás hullámbádok tetejű rozog a sufnihoz, amelyről mállott a festék. Kulcsot vett elő, kinyitotta a lakatot, és félig kifeszítette az ajtót. Ablak nem volt. Bajos lett volna a benti ócskaságokat felismerni. Törött kerti szerszámokat, egy ózsdi mángorlót, virágcserepek sorát és félig kiürült festékes dobozokat. Egészen hátul egy kutya ült, nyugodtan. Nem vettem mindjárt észre a félhomály miatt, meg aztán a sufni bűzétől köhögni kezdtem, de ahogy közelebb léptem, láttam, hogy hatalmas állat, nagyon mereven ül, s nyakörvét lánccal egy fali karikához kötötték. Láttam már sovány kutyát, de ez az előre haladott gírhesség az anatómiai tankönyveimre emlékeztetett. Sehol másutt nem állta ki ilyen ijesztően világosan a medence, a pofa és a mellkas csontjai. Mély, simára koptatott gödör jelezte, hol feküdt, mozgott, voltaképpen élt az állat hosszú időn keresztül. A kutya látványa valósággal megbénított. A környezet többi részét csak félig fogtam fel. A közelben szétszórt mocskos zsákdarabokat, a tányér koszos vizet. Nézze meg a hátulját, dörmögte Halliday. Óvatosan felemeltem ültéből a kutyát, és rájöttem, hogy a bűz nem csak az ürülékhalmoktól származott, A hátsó része csupa elgennyesedett felfekési seb volt. Hámló szövetcsíkok csüngtek belőlük. Ugyanilyen sebek voltak a szedcsonton és a bordákon. A halvány sárgának látszó bunda nemezes és fonatos volt a piszoktól. A felügyelő megszólalt. Nem hinném, hogy egyszer is kiengedték innen. Fiatal kutya, talán egy éves, de úgy hallom, ebben a sufniban él 8 hetes kölyök korától. Valaki kinn az utcán meghallotta a nyűszítését, másképp soha meg nem találtuk volna. Elszorult a torkom, és hirtelen hány inger fogott el. Nem a szag miatt, hanem attól a gondolattól, hogy ez a türelmes állat itt ült elhagyatva, piszokban, sötétben egy évig. Megint a kutyára néztem, és a szemében csak nyugodt bizalmat láttam. Némelyik kutya torka szakadtából rugatott volna, s hamarosan felfedezik, mások rémülté és harapóssá válnak, de ez a teljesen odaadó fajtához tartozott, ahhoz a fajtához, amely tökéletesen megbízik az emberekben, és panasz nélkül elfogadja minden cselekedetüket. Talán csak egy-egy nyűszítés, amíg ott ült örökösen az üres feketeségben. Ebből állt az ő világa, és néha csodálkozott, hogy mit jelent ez az egész. Remélem, felügyelő úr, a törvény elé viszi azt, aki felelős ezért, mondtam. Nem sok haszna volna, dörmögte Helidé. A csökkent felelősség esetével állunk szemben. A tulajdonos határozottan gyengelméjű, idős anyjával él, és azt sem tudja, mi történik. Láttam az illetőt. Úgy látszik, amikor eszébe jutott, belökött neki egy kis ennivalót, s más nem is csinált. Megbírságolják és megtiltják, hogy a jövőben állatot tartson. Ennyi az egész. Értem. Kinyújtottam a kezemet, megsimogattam a kutya fejét, ő pedig mancsát a csuklómra téve azonnal válaszolt. Volt valami szánalomkeltő méltóság abban, ahogy ott ült, felegyenesedve, nyugodt szeme barátságosan és félelem nélkül tekintett rám. Értesítsen, ha be akar idéztetni a bíróságra. Természetesen, és köszönöm, hogy eljött, Helidé habozott egy pillanatig. És gondolom, most meg akarja szabadítani ezt a szerencsétlent a szenvedéseitől. Tovább simogattam a kutya fejét és fületövét, miközben gondolkodtam. Igen. Igen, azt hiszem. Ilyen állapotban senki sem fogadja be. Az lesz a legirgalmasabb. Mindenképpen nyissa ki teljesen az ajtót, hogy jól megnézhessem. Jobb megvilágításban alaposan megvizsgáltam az állatot. Tökéletes fogazat, arányos végtagok, rajtuk sárga szőrpamat. Mellére helyeztem a stetoszkópomat, amíg lassú, erőteljes szívverését hallgattam, a kutya megint a kezemre tette a mancsát. Helidéhez fordultam. Tudja, felügyelő úr, egy csontkollekcióban egy szép, egészséges Golden Retriever rejtőzik. Bárki lehetne valami módon engedni. Beszéd közben észrevettem, hogy nem csak egy alak áll az ajtóban. Két fekete kavics szemmeredt a kutyára a felügyelő széles háta mögül. A többi bámészkodó kimaradt az utcán, de Mrs. Donovan nem tudott ellenállni a kíváncsiságának. Tovább csevegtem, mintha nem vettem volna észre. Tudja, ennek a kutyának elsőrendűen valami jó sampon kell, hogy kitisztítsa az összeragadt bundáját. Tessék? Kérdezte Halliday. Igen, aztán jó hosszan kezelni kell valamilyen igazán hatékony erősítő porral. Mit beszél? A felügyelő nagyon meglepetnek látszott. Nem is kétséges, mondtam. Ez az egyetlen reménye, de hol talál az ember ilyesmit, mármint igazán hatékonyat? Sóhajtottam és felegyenesedtem. Hát, azt hiszem, nincs más megoldás. Legjobb, ha most mindjárt elaltatom, behozom a holmim a kocsiból. Mire visszaértem a sufnihoz, Mrs. Donovan már bent volt, csak kutyát vizsgálgatta a termetes felügyelő bágyat tiltakozása ellenére. Nézze, kiáltotta Mrs. Donovan izgatottan, s a nyakörövre karcolt kezdetleges írásra mutatott. Roynak hívják. Rám mosolygott.
Egy kicsit olyan ez a név, mint Rex, ugye?
Most, hogy említi, Mrs. Donovan tényleg olyan. Ahogyan maga ejti, nagyon hasonlít Rexre. Komolyan, bólintottam. Néhány pillanatig némán állt, láthatóan mély érzésekkel vívódva, aztán kitört. Nekem adják? Én talpra állítom. Tudom, hogy talpra állítom. Kérem, nagyon kérem, adják nekem. Hát, én nem is tudom, mondtam. A felügyelő úrtól függ, kérdezze meg, hát, ha megengedi. Halliday riadta nézett rá, aztán azt mondta, bocsánat, asszonyom, és félrehívott. Elmentünk néhány métert a magas fűben, s megálltunk a fa alatt. Mr. Harriot suttogta. Én nem tudom, mi folyik itt, de nem adhatok egy állatot ilyen állapotban valakinek, aki hirtelen szeszélyből befogadná. Szegény szerencsétlennek elég rossz sora volt eddig. Ne tetézzük még többel. Ez az asszony nem látszik alkalmasnak. Felemeltem a kezem. Higgye el, felügyelő úr, nincs miért aggódnia. Mrs. Donovan furcsa öregbogár, de ma az ég küldte ide. Ha van valaki derobályban, aki új életet adhat ennek a kutyának, ő az. Halliday még mindig nagyon kétkedőnek látszott. De még mindig nem érte, mit jelent, hogy sampon kell neki, meg erősítőpor? Ne törődjön vele, majd egyszer elmagyarázom. Sok jó ennivaló, gondozás, szeretet kell neki, és meg is fogja kapni, garantálom. Rendben van, maga olyan biztosnak látszik a dolgában. Halliday rám merett, még egy-két másodpercig, aztán megfordult, és odament a sufni mellett álló sóvár kis alakhoz.
Elhangzott James Herriot, a Felejthetetlen kölykezés című írásának 13. része. Felolvasta Szacsvai László, a műsorszerkesztője Somosvári Eszter Anna, zenei munkatársa Vasvári Detti volt.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm rádiónk mikrofonjánál Antal Alexa Krisztina nővért, a Szent Ferenc Kisnővérei Közösség Miskolci házának házfőnökét, aki hivatásgondozásért is felelőse a közösségnek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen. Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Megörültem ennek, hogy ezt mondtad, hogy hivatásgondozásért is felelős vagy, úgyhogy két témánk is van, amiről beszélgetünk. Így rendszeres hallgatóink megszokhatták már azt, hogy ebben az időpontban mindig megpróbálunk egy-egy közösséget bemutatni, vagy pedig egy hivatástörténetről beszélgetni, és megmutatni azt, hogy a Jóisten kit, milyen úton szólít meg és hív papi, vagy jelen esetben szerzetesi hivatásra. Így teszünk ez alkalommal is. Most itt beszélgetünk az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlaton, ahol ebben az évben Szent József került a találkozó középpontjába, mint példakép. A te életedben voltak olyan példaképek, akik tudtak utat mutatni gyermekkorodban? Mennyire a családodból hozod a hitedet?
Nagyon érdekes az én történetem, vagy a helyzetem, mert a családomban én nem kaptam vallásos nevelést. Úgyhogy a mi hitéletemnek az alapja, vagy így a belső mozgatórugója, az nem a családomból jön, hanem elsősorban nővérektől, szerzetes nővérektől. Én Köszegről származom, és domonkos nővérekhez jártam iskolába, és a domonkos nővérek intézményében tanultam 8 évig, és amit ott kaptam tőlük, hát nem csak tőlük, de mindazt, amit ott az iskola adott számomra, meg ez a légkör, az nagyon-nagyon megalapozta a későbbi hitéletemet, Isten kapcsolatomat, és ezt a gyerekként úgy éltem meg, vagy úgy fordítottam magam számára, hogy éreztem a nővérek szeretetét, és ezt azonosítottam az Isten szeretetével. És az volt bennem, hogyha az Isten ennyire szeret engem, akkor én is ennyire szeretném őt szeretni. Azt nem tudtam, hogy milyen utomódon lehet megvalósítani. Minden esetre azt, amit a nővérek csináltak és éltek, elém éltek, az nagyon-nagyon vonzó volt számomra.
Rögtön adódik számomra a kérdés, hogy Kőszeg azért nem egy nagyon pici városnak mondható, ahol mondjuk egy iskola van. Mi vezet oda egy szülőt, hogy nem vallásgyakorlóként, vagy nem hívőként, mégis egy egyházi, ráadásul egy szerzetesi iskolába írassa be a gyermekét?
Egészen emberi szempontok, sőt a történethez hozzátartozik, hogy van egy nővérem és egy öcsém, tehát hárman ugyanabba az iskolába jártunk, de amikor a nővéremet beíratták ebbe az intézménybe, akkor az még állami volt, és időközben visszakerült egyházi fönntartásba, és nővérek is megjelentek, visszaköltöztek Kőszegre, és a szüleim számára tulajdonképpen az volt a szempont, hogy ez egy Kőszegen belül jó iskola, az oktatás színvonala az jó, és ha az első gyerek oda ment, akkor menjen oda a másik is, meg a harmadik is. Szóval, hogy az egyáltalán nem volt szempont, hogy egy házi vagy vallási intézmény, inkább az oktatás színvonala volt az, ami őket meggyőzte, meg hát már ismerős volt.
Domonkos nővérek, azt már említetted, hogy az a szeretet, meg az, amit ők képviseltek ott az iskolában, az nagyon vonzó volt számodra, és egyfajta példát is mutattak. Mégis csak a hited alakulásában adtak egyfajta útmutatást, nem a domonkos szerzetes közösséget választottad. Hogyan alakult tovább az életed, és hogyan ismerkedtél meg mondjuk Szent Ferenc történetével?
Nagyon érdekes, mert már ott a domonkos nővéreknél azt azért megtapasztaltam, hogy ami az Istennel kapcsolatban van, a számomra vonzó, és róla szeretnék még többet tudni, szeretnék még közelebb kerülni hozzá. És gimnáziumba, egy nem egyházi gimnáziumba kerültem, az állami volt, és egyetem évei alatt, mikor Budapestre elkerültem, akkor kezdődött nálam egy ilyen tudatosabb hivatáskeresés, hogy akkor mire is hív engem az Isten. Ez nekem hát egész kicsi koromtól kezdve nagyon fontos volt, hogy arra a hívásra válaszoljak, ami az Istentől jön, hogy az ő akaratát keresem, és nem feltétlen az volt, hogy akkor én most szerzetes leszek, vagy inkább csak ez mozgatott, hogy az Istennel együtt, vagy az Istennel összhangba éljem az életemet, és egyetem évei alatt ezt nagyon tudatosan kezdtem keresni. Hivatástisztázó hétvégékre jártam, volt párkapcsolatom is, tehát alapvetően ez a két út állt előttem tényleg ilyen lehetséges életformaként, hogy vagy családos leszek, vagy szerzetes leszek, de hogy én a szerzetességre sem tekintettem soha ilyen nagyon különös vagy különleges életformaként. Valószínűleg a nővérek miatt, tehát hozok egyfajta természetességet azzal kapcsolatban, hogy valaki erre hív az Úr, valaki így éli az életét, mások a családban, szóval, hogy nem látom ezt annyira, hogy nem láttam soha nagyon különleges életformaként. És hogy Szent Ferenccel, vagy ez konkrétan a közösségemmel, mint Szent Ferenc kisnővéreivel, hogyan ismerkedtem meg, az nagyon kedves a szívemnek, főleg, hogy itt vagyunk Egerszalókon, mert én itt az egerszalóki találkozón ismertem meg a kisnővéreket, amikor először eljöttem ide erre a találkozóra 2011-ben, ahová egyébként egy domonkos nővér hívott meg. Nagyon maradandó élmény volt az első találkozásom, akkor még szerdán kezdődött a találkozó, és csütörtök reggel a kisnővérek vezették a reggeli imát a színpadon, és ahogy hát indultam a mosdók felé, és ránéztem a színpadra, hogy így akartam elhaladni a színpad előtt, rájuk néztem, és egy élményem volt, hogy maradjak itt. Akkor azt jelentette, hogy maradjak itt ezen a reggeli imán, mert nem azt céloztam meg, de akkor itt maradtam, és hát egy ilyen 2 éves útkeresés alatt rajzolódott ki, hogy akkor maradjak itt ennél a közösségnél, hogy ezt azt is jelentette, nem csak a reggeli imát, hanem hogy ezt a közösséget is. De előtte én nem tudtam semmit, igazából se Szent Ferencről, vagy hát annyit, amennyit a hittanórán megtanultunk, és a kisnővéreket sem ismertem.
Említetted azt, hogy volt párkapcsolatod is, de hivatástisztázó alkalmakon is részt vettél. Ez így párhuzamosan számomra ez olyan furcsa, hogy akkor tudom, és párkapcsolat egy olyan töbletet meg töltöttséget adhat az ember, ismernek, hogy szeretik és viszont szeret, hogy én azt gondolnám, hogy akkor ott nincs kérdés.
Hát bennem rengeteg volt az a helyzet, hogy nekem ez a kettő tényleg nagyon megfért egymás mellett, mert bár volt párkapcsolat, de valami nagy hiányt, vagy űrt, nem is tudom, hogy mondjam, azt megéltem, hogy azt éreztem, hogy nem ő, vagy nem ez az, amire igazán vágyom, de hogy akkor mit, csak nem a megfelelő fiút találtam meg, vagy mint életforma nem ez az enyém, szóval, hogy ez abszolút nem volt számomra tiszta. És hát a hivatástisztázó hétvégig, azok meg tényleg arra valók, hogy ezt letisztázzam magamban, és nem az megy hivatástisztázó hétvégére, aki tudja, hogy szerzetes akar lenni, hanem akinek fogalma sincs arról, hogy mire hívja őt az úr, családos hivatásra, vagy szerzetesire, vagy bármi egyébre, hogy talán picit megtévesztő ez a hivatástisztázó, mert hogyha hivatás, akkor arra gondolunk, hogy akkor papok, meg szerzetesek, kapácsak, nem tudom, de hogy mindenkinek hivatása van az Istentől, és hogy ezt milyen életformában teszi, igazából ez a kérdés egy hivatástisztázó alkalomnak, hétvégének, bárminek.
Na majd egy picit később erről is beszélgetünk, hogy ez nálatok most így, mivel hivatásokért felelőse vagy a közösségnek, nálatok ez hogy néz ki? De még maradjunk ott, hogy ugye itt Tegerszalókon, akkor a domonkos nővér meghívására, vagy nővérek invitálására kerültél, és itt találkoztál a Szent Ferenc kis nővérei közösséggel. A két év útkeresést említettél, hogy nagyjából egy két év után letisztult a számodra, hogy akkor ez a közösség. Ugye Szent Ferenc kis nővéreiről, ha jól tudom, akkor ezt a 1995 környéke, amikor Seregélyi István érsek atya meghívására, vagy engedélyével telepedhettek le itt az Egri főegyházmegyében, és több rendházat is működtettek akkoriban is, és működtettek igen, most is.
Igen, jelenleg itt az Egri főegyházmegye területén élünk három házban. Miskolcon van egy rendházunk, ez a központi házunk. Miskolctól nem messze Bükszentkereszten és Arlóban működik még rendházunk. Ezen a három helyen élünk és szolgálunk.
És amikor te 2011-ben elindultál szorosabb kapcsolatban itt a nővérekkel, akkor hogyan alakult a te életed? Ugye van jelölt idő, noviciátus, ez hogyan történik, hogyan zajlik nálatok?
A közösségbe 2014-ben léptem be, mert nem csak az útkeresése kellett azért időt hagyjak, hanem hogy tényleg ezt a döntést meghozzam és beadjam a jelentkezésemet. 2014 nyarán nyertem felvételt és költöztem be a közösségbe, és kezdtem el a jelölt időt. Ez a közösségünkben rendszerint két év, amikor már a közösségben élünk, beköltözik a jelentkező, aki felvételt nyert, de még nem hord, nem visel szerzetesi ruhát, egy barna szoknya és fehér felső, kicsi tauval a nyakban, ez a, hogy mondjam, megkülönböztető jele a jelölteknek, és két év után megkezdheti az illető a noviciátust, ami arról ismerszik meg, legalábbis külső megjelenésben, hogy megkapja a nővér jelölt a habitust, a szerzetesi ruhát, a hosszú barna ruhát, és megkapja a fátylat is, de a noviciátus ideje alatt ez a fátyol még fehér színű. Ez egy két évig tartó időszak szintén, a noviciátus ennek az első éve az úgynevezett csendes év, amikor nincsenek külső szolgálatai a nővérnek, hanem egy közösségben él, alapvetően sok imaórája van egy nap, belső tanulmányokat folytat, házi munkát végez. Ilyenkor nincsen külső kapcsolattartásra lehetőség, vagy hát legalábbis korlátozott, hogy milyen időközönként és kivel tarthat kapcsolatot, internetet, ezt leginkább nem használ. Szóval ez egy ilyen tényleg egy éves, csendesebb időszak. És akkor ennek a második éve egy apostoli év, amikor a különböző házainkat látogatja meg a novícia, és bekapcsolódik azokba a szolgálatokba, amiket a közösségünk végez, és akkor két év után teheti le valaki az első fogadalmát, és majd utána az örök fogadalmát. Az első fogadalmat háromszor jog szerint meg kell újítani, és akkor utána már lehet kérvényezni az örök fogadalomra bocsátást. Szóval azért a képzési idő, nem is tudom, alsó hangon 6-7 év minimum, de 8-9 év után szoktunk örökfogadalmat tenni.
Miért van szükség erre a nagyon hosszú időre? Papképzés az 6 év átlagosan?
Mindenkinek azt gondolom, hogy növekedésre, érésre, gyógyulásra van szüksége, és azért a közösségi élet egy elég szoros életforma, és ebbe tényleg bele kell nőni, bele kell tanulni, és az évek során aztán kiderülhet az, hogy valaki ezt nem képes élni, vagy jól élni. és akkor ilyenkor, hogy mondjam, még szabadon el lehet menni. Tulajdonképpen örökfogadalom után is, tehát hogy senkit nem tartanak fogva, vagy nem zárják senkire rá a rendház ajtaját, hogy akkor innen már többet nem mehetsz ki, de azért a valljuk be, örökfogadalom után már picit kellemetlenebb a távozás. Úgyhogy én ezt nagyon jónak látom, ezt a gyakorlatot így a közösség, az egyház, meg a személy részéről is, hogy időt adni arra, hogy ezt közösségben élve, már tapasztalatból élve fölismerjük, vagy letisztázzuk, hogy akkor tényleg ez az, amire az Isten hív, vagy nem. Én alapvetően megfontoltabb alkat vagyok, szóval ebbe így könnyen bele tudtam simulni, hogy ilyen hosszú képzési idő.
Említetted azt, hogy az Egri Főegyházmegye területén három helyen van rendházatok, de a Miskolci háznak vagy a házfőnöke. Mit jelent az, hogy házfőnöknek lenni egy rendházban? És mivel foglalkoztok az egyes rendházakban, kifejezetten most ugye Miskolcról beszélgetünk?
Mit jelent házfőnöknek lenni, azt most én is meg fogom tanulni vagy tapasztalni, mert augusztus 1-ével lett vagy érvényes a kinevezésem, és előtte még nem voltam házfőnök. Ez az én fejemben mindenképp egy nagyon személyes odafigyelést igényel a ház lakóira, nővéreire. Ők hogy vannak az életükben, a szolgálatukban, a rendház életének a szervezését, működtetését jelenti tulajdonképpen minden, a karbantartási munkáktól elkezdve a lelki életig, tehát hogy elég sok mindent magába foglal. De hogy milyen szolgálatokat látunk el, vagy mikkel foglalkozunk, Miskolcon jelen vagyunk, idősek otthonában, hospice-ban, van egy nővérünk, aki kórházi lelki gondozással foglalkozik, bár ő Bükszentkeresztről jár le, de szolgálati helye Miskolcon van. Hitoktatással, vagy ének tanítással is foglalkozott elmúlt évben egy nővérünk. A Miskolcon imádságházát működtetünk, dicsőítő alkalmakat tartunk, szervezünk. Ez leginkább Miskolc, Bükszentkereszten van egy lelki gyakorlatos házunk, ami a szolgálat egy jelentős részét kiteszi. Lelki gyakorlatokat szervezünk, a falu pasztorációval, idős gondozással, látogatással, szentségi felkészítőkkel foglalkozunk, kántori szolgálatot is ellátunk, Arlóban működik egy cigánypasztorációs alapítvány, az Elfogadlak alapítvány, amiben a nővéreink dolgoznak és próbálják segíteni az Arlóban és környékén élőket, ott is jelen van a falu pasztoráció, beteg gondozás, látogatás. Úgyhogy alapvetően sokszínű vagy széles az a skála vagy paletta, amin mozgunk.
Lelkipásztoroktól mindig meg szoktam kérdezni, főleg a fiatalabbaktól, akik akár szentelés előtt állnak, hogy a pasztorációs területnek melyik része áll hozzájuk közelebb. Szerzetes nővérként hozzád melyik terület? Ugye, ha jól értem, akkor megvannak a házaknak a sajátosságai, hogy mivel foglalkoztok, de itt lehet azt mondani, hogy jaj, akkor engem inkább ne ide helyezzetek, hogyha lehetne, mert hogy én hozzám ez annyira nem áll közel, hanem valami mást szeretnék.
Igen, nyilván vannak szükséghelyzetek, amikor nem annyira lehet mérlegelni, hogy kit hova disponálunk, de én ezért nagyon hálás vagyok, hogy a közösségünkben ez tényleg fontos, hogy figyeljünk arra, hogy mik a személynek az adottságai, mi az, amire hívása van, mi az, amire képesítése van, és akkor igyekszünk olyan szolgálatokba helyezni a nővéreket, ami tényleg az ő szívügyük, vagy amire képesítésük van. Én alapvetően régóta keresem, hogy mi az, ami a leginkább közel áll hozzám, de azt tudom mondani, hogy amit most csinálok, a hivatásgondozás, hogy fiatalokkal foglalkozni, ezt nagyon szeretem, és nagyon, nagyon tud motiválni az, hogy fiatalokkal beszélgetek, és valahogy mellettük vagyok abban a keresésben, amit én is átéltem, hogy mi az, amire hívja őket az Isten, és valahogy ebben őket terelgetni, ebben társként mellettük lenni, ez számomra fontos. Több terület van, ami érdekel, vagy amit szívesen csinálnék. Most a kórházi lelki gondozást én is elkezdtem a múlt évben, de az időbeosztásom nem engedte, hogy gyakran bejárjak, de alapvetően egy szívemnek kedves terület a kórház, mint ahogy az idősek otthona, és nagyon, nagyon szeretek idősekkel foglalkozni.
Hivatás gondozásért felelősként is bemutattalak. Elgondolkodtam azon, hogy ma, amikor nagyjából a házasságkötések kétharmada válással végződik, a reklámokból is csak igazából az önzésre próbálják az embereket az önzés felé mozdítani, törődj magaddal, és te vagy a fontos, te számítasz. Fontosak az ilyen találkozók, meg fontos az, hogy az egyház megmutassa azt, hogy egymásért és másokért való élet az, ami igazából számít, de szerzetes nővérként hogyan tud segíteni a fiataloknak abban, hogy megtalálják az útjukat, és tényleg az örök életre elköteleződjenek.
Hát szerintem a mai világ egyik legnagyobb sebe vagy hiányosság, ahogy tetszik, a személyességnek a hiánya, a személyes jelenlét hiánya. És azt gondolom, hogy szerzetes nővérként ez egy nagyon jó lehetőség, vagy nagyon jó eszköz kezünkben, vagy a kezemben, hogy fizikailag mellette lehetek valakinek, akinek gondja van, vagy keresésben van, és személyesen megoszthatja azt, ami benne van. És sokszor nekem nem nagyon kell, sőt nem is szeretek okosságokat mondani, mert honnan tudja mi, hogy mire hívja őt az Úr, vagy nem is akarom megmondani, de tényleg azt tapasztalom, hogy a személyes beszélgetésekben, ha valaki őszintén föltárja azt, ami benne van, a beszélgetések során, vagy kapcsán, benne fog kirajzolódni, vagy benne fog megszületni a válasz. És hogy ehhez nekem csak annyit kell hozzátenni, hogy biztosítom a teret, az időt, és tényleg ott vagyok a szívemmel, az értelmemmel, az érzelmeimmel, az egész figyelmemmel, és hogy ebben a térben tud valami megszületni, ami az ő életére hatással van, vagy amin keresztül rá lehet arra, hogy mire hívja őt az Isten.
Meghirdetett formában működik ilyen hivatástisztázó hétvégék, vagy lelki gyakorlatok, vagy akár meg lehet titeket keresni, és azt lehet mondani, hogy útkeresésben vagyok, segítsetek.
Igen, bármikor meg lehet minket keresni, van honlapunk, de Facebookon is jelen vagyunk, meg Instán is, meg alapvetően több platformon jelen vagyunk, és ott a hivatásgondozás fülnél az én elérhetőségem is ott van, meg Teréz nővér a segítőm ebben a szolgálatban, úgyhogy hozzánk ott találnak elérhetőségeket, de alapvetően bármelyikünket meg lehet keresni, és vannak rendszeres alkalmaink, ilyen nyár elején szoktunk egy hivatástisztázó hétvégét szervezni Bükszentkereszten a lelki gyakorlatos házunkba, ahová várjuk az útkereső fiatalokat, és ezt szoktuk hangsúlyozni, hogy nem csak lányokat várunk, hanem fiúkat is, mert hogy tényleg abban próbálunk segíteni, hogy rátaláljanak a saját személyes küldetésükre. És a nyári hivatás tisztázó alkalmon kívül szeptemberben szoktunk hirdetni nyílt napot, ami viszont kifejezetten csak lányoknak van, hogy eljöhetnek hozzánk a Miskolci Rendházba, picit bepillantást nyerhetnek az életünkbe, és akkor ott egy napot így szorosabban tölthetnek velünk együtt, és akkor ezekből az érdeklődő lányokból, fiatalokból meg általában alakul, vagy már alakult is egy kis csoport, akikkel meg havonta találkozunk, leginkább online formában, hogy ez itt tényleg élő legyen és megvalósítható legyen. Aztán persze keressük az alkalmakat, hogy mi az a hely vagy helyszín, amikor meg személyesen is tudunk velük találkozni, mert tényleg az ország minden területéről vannak vagy érdeklődnek.
Én leggyakrabban így csoportosan itt az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat alkalmával szoktalak titeket látni, és bevallom őszintén, hogy olyan nagyon-nagyon jó érzés van bennem mindig. Beszélünk arról, hogy zömében a tapasztaltabb korúak járnak templomba, meg egyházi rendezvényekre. Itt Szalókon is azért minden korosztály, tehát 60 éves kor fölöttiek is képviseltetik magukat. Nyilvánvaló, hogy a Szent Ferenc kisnővérei közösség maga az alapítása is, hogy az 1990-es évekre tehető, hogy emiatt is egy fiatal közösségről beszélünk, de olyan jó rátok nézni. Egyrészt sokan vagytok, azt mondom, hogy ahhoz képest, igen, hogy sok szerzetes közösség panaszkodik, hogy nincs új hivatás, és fiatalok vagytok. Mi a titkotok?
Az Úristen meg az ő szeretete. Tényleg én is nagyon hálás vagyok ezért, hogy alapvetően egy fiatal közösség vagyunk életkorilag is, meg alapításilag is. Tényleg nem tudok receptet mondani, vagy mi lehet a mi titkunk az Úristen szeretetén, vagy ennek a befogadásán kívül, és annak továbbadásán kívül. Az biztos, hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy így vagyunk, hogy itt vagyunk, és tényleg imádkozunk, minden nap imádkozunk hivatásokért, hogy adjon az Úristen szerzetesi és papi hivatásokat.
Ezért mi is minden szentmisében imádkozunk Érsek Atya kérésére, meg felhívására. Egy utolsó kérdésem van, hogy itt sok-sok minden szóba került, de hogyha egy ilyen nagyon személyes gondolatot meg tudnál fogalmazni, hogy tényleg, ahogy említetted, volt párkapcsolatod, megismertél más szerzetes közösséget is, valami ide vonzott, ide hívott, ahogy a szalóki találkozón megismerted a Szent Ferenc kisnővéreit. Ez alatt a 13 év alatt, amióta így ismered a közösséget, meg tagja vagy most már örökfogadalmasként, mit adott számodra ez a közösség?
Ez egy nagyon friss tapasztalat, így a pont az örök fogadalmamban éltem meg azt, amit már a belépésemtől kezdve élek, de ott egy nagyon fókuszált, vagy ilyen kiemelt pillanata volt annak, hogy nagyon átéltem azt, hogy én szeretve és elfogadva vagyok, és tartva vagyok nem csak az Isten által, hanem a közösségem, a nővéreim által is. Úgyhogy ez az a tapasztalat, amit mindenkinek kívánok családban, párkapcsolatban, bárhol, hogy tapasztalja meg igazán mélyen azt, hogy ő az Isten által szeretve és elfogadva van.
Kedves hallgatóink! Antal Alexa Krisztina nővérrel, a Szent Ferenc kisnővérei Miskolci rendházának házfőnökével, Pap Ildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a